Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja hangomat és megnyitja lelke ajtaját, bemegyek ő hozzá, vele vacsorálok és ő én velem. A lélek és a menyasszony így szól, jöjj, aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. A mi pünkösdi ünnep Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Jövel, teremtő Szentlélek, szállj alá, és vezess el bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Ámen. Kedves szeretett testvérek, halljuk meg ebben az ünnepi órában a mi élő Istenünknek igéjét. Úgy, amint az szól hozzánk az apostolok cselekedetei könyvének második részének válogatott verseiből, mégpedig az első négy versből, majd a 14., a 16-tól a 24-ig terjedő versekből, s a 36. versből. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és minnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Minnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Ekkor előállt Péter, a 11-el felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált, az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak, és csodákat tesznek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket, a názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Tudja meg tehát egész Izrael háza teljes bizonyossággal, hogy úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Isten tegye áldottá az ő szent igéjét minnyájunknak lelki épülésére, hogy a pünkösdi szent lélekkel betöltekezhessünk, gyertek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, telve van a mi szívünk szomjúsággal, vágyakozással, és mégis boldogsággal, Urunk, mert tudjuk, hogy nem kell már soká szomjaznunk. Mert, Urunk, te megígérted, hogy elküldöd a megelevenítő, a pártfogó szent lelket, s hogy mennyei ruházattal, mennyei erővel fogsz, Urunk, minnyájunkat felruházni. Köszönjük, Úr Jézus, a te ígéretedet, és azt, hogy a te szavaid mind igazak és ámenek. Te látod jól életeinket, hogy ezen a reggelen is az ünnep óráiban hogyan járulunk te eléd. Látod erőtlenségeinket, életünk szomjúságait, vágyait. Te látod a keresztet, amelyet nap mint nap hordozunk. S, Urunk, te jól tudod a mi dolgainkat, a mi bűneink is nyilvánvalóak te előtted. Úrunk, boldogok vagyunk, mert te hívtál, elhívtál és elválasztottál bennünket, hogy megitass bennünket az életvize által. Úrunk, kérünk, hogy hirdess számunkra a te igédet, hogy az lélektől lélekig mehessen el a mai ünnepi Isten tiszteletünkön is. S könyörgünk, Urunk, az úrvacsorai közösségünkért is. Jövel teremtő Szentlélek, és közöld velünk az Atyának és a Fiúnak kegyelmét, hogy valóban újjászülettessünk, és új életben járhassunk, hogy éljünk többé nem mi, hanem éljen bennünk a Krisztus. Jövel Szentlélek, Úristen, légy az árváknak, özvegyeknek, gyászolóknak vigasztalója, minden élő léleknek pártfogója. Jövel Szentlélek, Úristen, és nyisd meg számunkra az írásokat, hogy érthessük és hihessük a Krisztust s az ő üdvözítő szent áldozatát. Kérünk, Urunk, hogy légy most itt közöttünk, és áld meg az ige hirdetőjét, szenteld meg ajkát, értelmét, gondolatait, hogy hirdethesse a te igédet közöttünk. S Urunk, nyisd meg a mi szíveinket, hogy ne kemény szívvel, ne üres szomjazó lélekkel, hanem betöltekezve tudjunk elmenni veled az Isten tiszteletről. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, dicsőítsd meg magad, hogy mi a tieid lehessünk. Jézusért. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található Ezékiel könyvében a 47. fejezet első 12 versében. Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől az oltártól délre foly tovább. Azután kivitt engem az északi kapun át, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Azután ő kelet felé ment mérő zsinórral a kezében, lemért 1000 könyököt, és átvezetett a vizen. A víz bokáig ért. Ismét lemért 1000-et, és átvezetett a vizen. A víz térdig ért. Újra lemért 1000-et, és átvezetett a víz derékig ért. Amikor újabb 1000-et mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne. A patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt mondta nekem. Láttad-e, emberfia? Majd visszavezetett engem a patak partján. Visszafelé menve láttam, hogy a patak partján innen is, túl is, igen sok fa van. Ezt mondta nekem. Ez a víz a keleti vidék felé tart, a pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe, és meggyógyult tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élő lény, ami csak nyüzsög, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott Engeditől én Eglaimig, hálók szárító helye lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyiféle, mint a nagy tengerben. De a tócsák és pocsolyák nem gyógyulnak meg, sósak maradnak. A patak partján innen is, túl is mindenféle gyümölcs van ő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el. Havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz. Kedves testvérek, pünkösdöt ünneplő szent gyülekezet! A bűnbánati alkalmakon többek között a pünkösdi események kísérő jelenségeit, a Szentlélek jelképeit, szimbólumait néztük meg. Volt szó a szélről, a tűzről, az egységről, és most egy újabb, igen fontos szimbólum került elénk, ezen a mai istentiszteleten, a víz. A víz a tisztaságot jelenti mind a mai napig. Konfirmandusaink, ha most itt lennének, de a következő istentiszteleten itt lesznek, majd lehet meg is kérdezem tőlük, úgy, mint a múlt héten a konfirmációkor, hogy a válasz szerint, ahogyan a víz lemossa a testszennyét, úgy mossa le rólunk Jézus Krisztus vére a mi bűneinket. Tehát a víz a tisztaságot jelenti, és ugyanakkor az életet is. A kisi Finn, az egyik résztvevő, egy alkalommal nagyon ügyesen el is mondta, hogy ő azt tanulta, hogy élelem nélkül az ember 40 napig is kibírja, de víz nélkül csak 3 napig. És azt is látjuk, hogy mostanában sokat kutakodnak tudósok a földön kívüli élet után, És amikor bolygókat próbálnak vizsgálni, akkor mindig víz után kutatnak. Mert azt mondják, hogy ez az élet alapja. Ahol van víz, ott elképzelhető, hogy van élet, ahol nincs, ott szerintük nem lehetséges. Ezt fejezi ki csodálatos módon Ezékiel könyvében az Úr a hallott látomásban, ebben a proféciában. Azt hallottuk, hogy a templom aljából, a küszöb alól indult ki egy piciny erecske. Azt érezhetjük belőle, hogy valami nagyon kicsi, nagyon picike kis víz indult el. Szinte jelentéktelen. Éppen-éppen, hogy valami csordogál. Hogyha itt lenne nálunk, akkor lehet, hogy többen át is lépnének rajta egy ideig. Csak amikor már hosszabb ideje itt lenne, akkor vennénk észre, hogy hát ez állandóan folyik. Nem csak a múlt héten volt itt, hanem ezen a héten, meg lehet, hogy a következő héten is látjuk, akkor már elkezd érdekelni, honnan folyhat ez a víz. Olyan pici, olyan jelentéktelen. És a látomásban azt mondja az angyal Ezékiel prófétának, hogy gyere csak, menjünk tovább e víz mentén. Mennek, haladnak, közben az angyal mér, ezer könyököt lemér, és ahogy haladnak, és elérkeznek ehhez a határhoz, akkor azt mondja az angyal, hogy na nézzük csak meg, milyen a víz, menj át rajta. És már az a nemrég még jelentéktelennek tűnő kis erecske akkora patakocskává duzzad, hogy bokáig ér a víz. Aztán megy tovább, még ezer könyök, aztán még ezer könyök, és azt látjuk, hogy először derékig ér a víz, aztán pedig akkora, hogy már nem is tud átmenni a próféta. Márpedig az ezer könyök az nem egy hosszú, nem egy nagy távolság. Tehát azt lehet tapasztalni, hogy ez a víz, amíg elindul a templomból, először jelentéktelen, de irtózatosan gyorsan növekszik. Egyre jobban duzzad, dagad, egyre hatalmasabb, egyre sodróbb, egyre rendületesebb. Aztán, amikor már nem tudnak átmenni a vizen, akkor azt mondja az angyal, hogy na, menjünk vissza. Elindulnak visszafelé, és akkor már a próféta is egy kicsit feljebb emeli a tekintetét, körülnéz, és látja nem csak a vizet, hanem a környékét, a környezetét is. És hogy körül tekint, azt tapasztalja, hogy a víz partján is egyre nagyobb élet pesdül. Egyre inkább növekszik, duzzad az élet. Fák jelennek meg, növekednek, dúsak a lombjaik, és hozzák a gyümölcsöt. Minden az életről szól. Aztán az angyal beszél arról is, amit még Ezékiel nem látott. Elmondja neki, hogy ez a víz, amerre folyik tovább, és amilyen vízhez hozzáér, azt mind megédesíti. A sós víz édessé lesz, még a tenger is. Az élettelen vízekből élőt tesz. A sivatag is élettel telivé válik. A sivatagos területek, ahol a víz elfolyik, ligetessé, oázissá válik. Megjelenik a folyó mentén mindenütt az élet. Nem csak a növények, hanem az emberek is. Munkát is ad, hiszen halászok egyre többen és többen vannak, fogják ki a halakat, szárítják a hálóikat, az élet pesdül a víz mentén. Aztán elmondja az angyal azt is, hogy olyan különleges ez a folyó, most már folyó, vagy lehet mondani folyam, hogy a partján megjelenő növények, ezek a fák nem hullatják el a leveleiket, folyamatosan teremnek. Minden hónapban lehet róluk szüretelni. Olyan növények, amelyeknek még a levele is gyógyít. Hát ha magunk elé képzeljük ezt a víziót, ezt a látomást, amit Isten adott, akkor az van bennünk, hogy de jó lenne ott lenni. Hát ez egy milyen csodálatos hely, milyen csodálatos esemény, egy ilyet átélni, tapasztalni, egy ilyen helyen lenni. Az élet jelenik meg. Kicsiny, pici, jelentéktelennek tűnő erecskéből élő víznek folyamai lettek. A szürke, unalmas, hétköznapi templomból, amire gondolhatott, vagy gondolhat bárki, aki mondjuk Istentől távol él, azt mondja, a templomot látok akármennyit, és a látomás szerint elindul az ember, és élet fakad. Élet fakad belőle. Testvérek, a pünkösdnek ez a lényege. Ugyanez történt az első pünkösd alkalmával. Isten kitöltötte az ő szent lelkét a tanítványokra, és valami egészen jelentéktelen dolog történt. 12 embernek megváltozott az élete. 12 ember, aki addig félt, a Jézus tanítványai ott voltak bezárkózva abba a helyiségbe, a szobába, megjelent fölöttük, mellettük, rajtuk, bennük Isten szent lelke, lángok formájában, és aztán ezek olyan bátorságot kaptak, hogy kimentek és prédikáltak, beszéltek Jézus Krisztusról. Azt, amit többek között, amit nagy tiszteletű asszony az imént fel is olvasott Isten tiszteletünk kezdetén. 12 emberben történt változás. Jelentéktelen dolog. 12 embernek az élete egy nagyvárosban. 12 embernek az élete megváltozik egy olyan városban, amely most az ünnep alatt többszörösére duzzadt. Több százezren vannak együtt. Jézus Krisztus áldozata ebben a 12 emberben életté vált. De elkezdett ő belőlük is az élet áradni. Mert amit elkezdtek mondani ott kint a téren, az nem csak beszéd volt, az nem csak szöveg volt, az nem csak vélemény volt, nem csak híradás, hanem az Isten igéjének a hirdetése, az Isten szava, az Isten beszéde, amely élő és ható, az árad ki belőlük. Erővel, dinamikusan. És ebből az egész, kicsi, jelentéktelennek tűnő kezdetből, éppen úgy, mint az ezékieli látomásban, rendkívül gyorsan, rendkívül nagy hatalom lett. Ott az ige hirdetés hatására 3000 ember megállt, és azt mondták, hogy hűha, hát itt nagy baj van. És meg is kérdezik az apostolokat, most mi mit tegyünk? Hát ha ez igaz, amit az imént hallottunk, hogy az Isten fiát itt megölték, megöltük, hogy az én kezemhez is tapad az ő vére, de legfőképpen én miattam, én helyettem halt meg, akkor ennek kell, hogy legyen következménye. Mit tegyünk? Hogyan szabadulhatunk meg a ránk váró, jogos, méltó ítélettől? És ez a 3000 ember átadta az életét. Persze a több százezerhez képest ez még mindig nem sok. De mégis látjuk, abból az egészen piciből, nagyon-nagyon rövid idő alatt elég sok lett. Aztán a római birodalom, a zsidók nem is tulajdonítottak túl nagy jelentőséget ennek. Hát, 12 ember prédikált, aztán összecsődültek, összeverődtek 3000-en, hát az ünnep után majd hazamennek, majd lesz valahogy. És a zsidók, amikor azt veszik észre, hogy hát ez nem csillapodik, ez egyre erősebb, ezek, ahogy prédikálnak ott, megmozdul valami. Ezek nem csak azon az egy napon prédikáltak, hanem minden nap kiállnak az utcára, a terekre, és hirdetik ezt a Krisztust, és az emberek megváltoznak. Egészen más életük lesz. Na, ezzel most már foglalkozni kell. És elkezdik üldözni a zsidók, aztán idővel a rómaiak is. És azt látjuk, hogy bár egyre jobban üldözik, egyre erősebben, egyre dinamikusabban növekszik a keresztjének közössége. És eljutnak 300 év alatt oda, még annyi sem kellett, hogy azt mondták, ha ezt így csináljuk tovább, az egész birodalmat kivégezhetjük, mert ezt tették a keresztjénekkel, ölték őket. És azt mondták, ha ezt így folytatjuk, itt mindenkit meg kell ölni, mert itt mindenki keresztjén lesz. Mekkora hatással van az Isten szent lelke az emberekre? Testvérek, hogyha Isten lelke munkálkodni kezd az emberben, és az ember nem áll ellent neki, hanem engedi, hogy kiteljesedjen, ugyanez a csoda megtörténhet, megtörténik ma is. Isten szent lelkét semmilyen hatalom nem tudja megállítani. Semmilyen hatalom. Vagy helyesebb, pontosabb, ha úgy fogalmazok, semmilyen külső hatalom. Egy valami tud gátat szabni neki. Te. Meg én. A közönnyel, az unalommal, az engedetlenségemmel, ezzel megoldhatom Isten szent lelkét, és gátat szabhatok a bennem munkálkodásának. Megszomoríthatom Isten lelkét, ebben az esetben nem tud és nem is akar az Úr használni. De minden más esetben megállíthatatlan. Olyan óriási, elképzelhetetlen erőforrás, hatalom Isten lelke az életünkben, amit más el sem bír képzelni. A Római Birodalom meghajolt a kereszténység előtt, de ezzel együtt a kereszténység is romlásba indult, éppen az Úrnak való engedetlenség miatt. Nem engedtek szabad folyást Isten lelkének. És aztán így érkeztünk el a reformációig, amikor újra Isten megújulást hozott az egyházban, sok tekintetben megint nagy erővel munkálkodhatott, de ha egészen őszinték akarunk lenni, már nem akkora lendülettel és erővel, mint az első évtizedekben és századokban. És ma újra nagyon erős felhígulást látunk, tapasztalunk a világnak ezen a részén. De ahogy mondtam, Isten lelke olyan, mint ahogyan a látomásban, ebben a proféciában hallottuk, mint ez a nagy folyam. Nem lehet megállítani. Olyan, mint amit sajnos sokat megtapasztaltunk a 2000-es évek elején, amikor jött az árvíz, az áradat, akkor csak legjobb esetben irányítani tudták az emberek, a szakemberek a víz folyását, de megállítani nem. Lehet gátakat emelni, megpróbálhatunk odaállni a víz elé, de egészen biztos, hogy egyszer csak áthömpölyög azon a gáton is, és elemi erővel pusztít mindent, ami mögötte van. Vagy ha mégis elég ügyes és erős gátat építünk, akkor a víz találni fog magának egy másik utat, és egy másik irányba fog haladni. Ezt tapasztaljuk ma. Mivel itt Nyugat-Európában a kereszténység olyan, amilyen, ezért Isten lelke egy másik irányban dolgozik. A Távol-Keleten azzal az óriási erővel hatja át az embereknek az életét, olyan dinamikusan, olyan robbanásszerűen növekszik a kereszténységnek a száma, és az áldásoknak is a száma, mint az első évtizedekben, évszázadokban. És testvérek, most nézzünk körül, magunk körül. Mi itt, az ország egyik legnagyobb városában vagyunk, egy egykori ipari fellegvárban. Olyan városban vagyunk együtt, ami a kommunizmusnak az egyik fontos bázisa volt. És mindezek ellenére azt kell mondanunk, hogy itt, ebben a városban 15 református gyülekezet van. Aztán ezen a városon belül, amely ilyen múlttal rendelkezik, itt vagyunk mi, a mi gyülekezetünk, a mi templomunk egy temető közepében. Egy deszkatemplom. Ha a világ mai trendjét nézzük, akkor azt kell mondani, igazából nem kellene, hogy legyen itt gyülekezet. Ráadásul nem egy ilyen nagy gyülekezet. Semmilyen körülményünk nem támasztja alá, nem segíti elő. Temetőben van a templom, ahová az emberek a halottakhoz mennek. Sokan vannak, akik a gyermekeiket el sem viszik temetőre, egy temetésre, jaj, nehogy találkozzon vele. A mi templomunk egy temetőben van. Nincsen templomkertünk, nincsen templomudvarunk, ami nagyon sokat segítene közösségi céljaink megvalósításában. A gyülekezeti házunk a gyülekezet méretéhez képest kicsi, rossz a beosztása, és gyakorlatilag annak sincs udvara. A templom környéke sem tartozik a város biztonságos, nyugalmas, kényelmes polgári zónájához sajnos, ahogyan azt láthatjuk. És mégis az a tapasztalatunk, hogy itt vagyunk. Kétszerre, minden vasárnap délelőtt, mert egyszerre nem férünk el. Mi lehet ennek az oka? Csak és kizárólag az, hogy Isten munkálkodik a lélek által bennünk, az itt lévőkben. A halál helyéből, a temetőből az élet forrása árad ki. De ránk is igaz, tetemvári reformátusokra, hogy mindez addig működhet, amíg az egyes gyülekezeti tagok engedik az életükben Isten szent lelkét munkálkodni. Amíg mi, amíg te, kedves testvérem, hajlandó vagy az Urat hűséggel, odaadással követni. Amíg nem lesz rajtad is úrrá a kényelem szeretet, a világ szeretete, amíg nem lesz fontosabb a magad érdeke, hiszen mindent az Úrtól kérsz és ő rá bízol, addig a te személyes életedben is ki tud teljesedni az Úr, és a gyülekezetben is. Sok nehézségen mentünk keresztül, sok nehéz idő időszak van mögöttünk, de az, hogy vagyunk, hogy élünk, leginkább azoknak köszönhető, akik nem emberekre néztek, hanem az Úrra. Azoknak, akik hűségesen, folyamatosan könyörögnek, közben járnak lelkészekért, szolgálattevőkért, betegekért, a gyülekezetért, és vállalnak szolgálatot. Isten ma is az ezékieli élet forrását akarja adni az egyéni életünkbe és a gyülekezetünkbe is. A Deszka templomból is így indul az élet. Az élet folyama, és azt szeretnénk, hogy ez egyre inkább kiteljesedjen. Ez egyre nagyobb legyen. Akarunk-e gyógyulni testi, lelki betegségeinkből? Akarunk-e boldog életet magunknak, szeretteinknek? Akarunk-e erőt, békességet a nehézségek és szenvedések között is? Ha igen, akkor Isten szent lelkét kell kérni, annak gazdag kiáradását magunknak, szeretteinknek, a gyülekezetnek, a felnövekvő nemzedéknek. De testvérek, az első lépés az újonnan születés, a bűneink bocsánata. A Szentlélek, amint arról volt szó a héten, Krisztushoz vezet. Őt dicsőíti meg, róla tesz bizonyságot. A megváltásunk feltétele ennek az új életnek. Az Úr Jézus kész megbocsátani a vétkeinket. Ezért van megterítve most is az Úr asztala, amelynek a jegyei itt vannak, hogy láthassuk Jézus Krisztus valósággal meghalt értünk. Valósággal megtöretett a teste, és kiontatott az ő vére. És ő most hív, és azt mondja, hogy gyere, állj ide te is, vedd magadhoz ezeket az úrvacsorai jegyeket, de ne úgy vedd, mint esetleg sokszor eddig. Kijöttem, ettem, ittam. Hanem úgy, mint aki részesedni akar az üdvösségből. Mint aki azt mondja, ez az előétel, az elő vacsora ahhoz az áldott közösséghez, amelyben Krisztus akar majd részesíteni a mennyek dicsőségében. Kedves testvérek, Isten lelke meg tud újítani, eleveníteni bennünket is, ezt az úrvacsorai közösséget is így tudja igazi közösségé formálni a számunkra önmagával. Nem tudjuk úgy gyakorolni az úrvacsorát, mint ahogyan a leges-legelső úrvacsorai közösség történt, hiszen akkor az Úr Jézus volt együtt a 12 tanítvánnyal. Megtörte a kenyeret a szó legszorosabb értelmében, és odaadta. Hál' Istennek sokan vagyunk ahhoz, hogy ezt így tegyük. De az a mód, az a forma, ahogyan részesülünk az úrvacsorai jegyekben, ahogyan kijövünk az úrasztalához, és csak néhány másodpercet töltünk itt az úrasztalánál, mégis lehet egy ugyanilyen közösség. Uram, itt vagyok. És köszönöm, hogy abból, az úrvacsorai közösségből, amit egykor a tanítványokkal éltél, engem is részesítesz. És köszönöm, hogy vár rám az a mennyei örök közösség is. Isten lelke így tegye élővé bennünk, ami megváltásunkat, szabadításunkat. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy az első pünköstkor az egyik legcsodálatosabb ígéreted vált valóra. Köszönjük, Urunk, hogy megtapasztalhatták a tanítványok, hogy te valóban nem hagytad őket árván, nem hagytad őket magukra. Elmentél ebből a világból, de elküldted magad helyett a vígasztalót, a pártfogót, a Szent Lelket, aki által szüntelenül kapcsolatban lehettek a tanítványok veled. Nem voltak helyhez és időhöz kötve, hogy feltehessék kérdéseiket, hogy beszélgethessenek. Urunk, köszönjük neked, hogy a lélek így adatik nekünk is, hogy most is így imádkozhatunk, tudva azt, hogy bizonnyal eljut hozzád a mi könyörgésünk szava, sőt, halljuk a te szavadat. Hallhatjuk az igéből, hallhatjuk az igéhirdetésből, bizonyságtételből, és most itt az úrvacsorai közösségben is. Azt mondod, kész vagy elfogadni bennünket, kész vagy eltörölni bűneinket, hűtlenségünket. Kérünk téged, Urunk, segíts bennünket abban, hogy a te drága szent lelked olyan gazdagon ki tudjon áradni és teljesedni a saját életünkben és a gyülekezetünkben is, ahogyan azt ebben a látomásban hallottuk. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogyha csak olyan picike, olyan jelentéktelennek tűnő, olyan kevés a mi hitünk ebben a pillanatban, mint a templom küszöbe alól elinduló kis erecske, te magad támogass bennünket. Segíts, hogy engedelmesek legyünk neked, és így kiteljesedhessen a te szent lelkednek ereje, hatalma rajtunk, hogy minél jobban birtokba tudj venni, hogy megdicsőítsünk téged, és hogy használni tudj áldott eszközként. Kérünk téged, Urunk, így áld meg ünnepünket. Segíts abban, hogy érezzük, tapasztaljuk, átéljük, mennyire nagy a te szereteted, bűnbocsátó kegyelmed irántunk. Így formálj bennünket igazi élő közösséggé, dinamikus erővé a te lelked által, miként az első pünköstkor is cselekedtél. Amen. Imádkozok az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.
Fogadjuk Isten áldását, és vezérel téged az Úr szüntelen, és megelégíti lelkedet a nagy szárazságban is, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, melynek vize el nem fogy. Amen.